Április 1-én gyakran ugratták egymást a felnőttek, de a gyerekeket is megtréfálták. Volt rá idejük, hisz ha tehették, ilyenkor nem mentek ki a földekre. A hiedelem azt tartotta, ezen a napon ne vess. Valószínűleg kevesen tudták ezt a bolondok napjáról, ahogyan számtalan meglepetés éri még az olvasót, amíg megismerkedik a Kerek Élet Fája című öröknaptárral, amely révén közelebb kerülhetünk az ünnepeinkhez és az azokhoz tartozó hiedelmekhez, legendákhoz, szokásokhoz. A mesekalendáriumban sárkányölő Szent Györgyről, Miklós püspökről, a szüreten mulató Szent Péterről, az igazságos Mátyásról, bölcs pásztorokról és fifikás királylányokról is olvashatunk. Bajzát Máriának köszönhető ez a kötet, amely óvodákban, általános iskolákban épp olyan sokat adhat a gyerekeknek, mint elalvás előtti mesélésnél otthon. Természetesen a kötet alapgondolatáról kérdeztem először Bajzát Máriát.
Pedagógus vagyok, és óvodásokkal is, kisiskolásokkal is nagyon sokat dolgozom együtt. Vannak gyerekcsoportjaim, pedagógusokat képzek, és amikor mesélek a gyerekeknek, nagyon gyakran hívnak különböző ünnepek kapcsán mesélni. És ilyenkor én mindig megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy miért pont ma vagyok itt? És egy nagyon izgalmas válasz volt a Magyar Népmese napján, hogy azért, mert most van Szent Mihály világnapja. Ami természetesen nem létezik, a világnapként abszolút nem, és hát nem ahhoz a naphoz kapcsolódott, bár közeledett hozzá, és azt igazolta, amit én már hosszú-hosszú évek óta tapasztalok, hogy miközben az óvodában elképesztően sok az ünnep, az iskolában is nagyon sok az úgynevezett ünnep, a gyerekek fejében ezzel kapcsolatban egyáltalán nincs rend, nincs megtöltve tartalommal. És mint mindennel, ezzel kapcsolatban is úgy gondolkodom, hogy egy gyerekhez a tartalmat, a lényeget, az üzenetet történeteken keresztül lehet a legkönnyebben vinni, és ezek a történetek lehetőséget adnak arra, hogy ne csak üres frázis legyen egy-egy ünnepnek a neve, hanem valamilyen módon valamihez kötni tudja, és a korának megfelelően erre legalkalmasabb a mese. Ez volt a születési körülmény, és próbáltam azokat, amelyek a gyerekek számára az elmúlt évtizedekben érdekesek voltak, megmutatni történeteken keresztül. Az évkör sokkal több lehetőséget kínál, mint amennyit én itt odaadok, de a könyv befogadó képesség és a gyerekek érdeklődése sem terjed ki minden részletre. Úgyhogy azokat raktam bele, teljesen önkényesen, mivel a hagyománynak ebben semmilyen alapja nincsen, nem mesélték ezeket a történeteket a hagyományban, amelyek az elmúlt években a gyerekek érdeklődésére számot tartottak.
Elkezdtem összeszámolgatni, hogy hányféle rétege van ennek a kötetnek. És ugye van a népszokások része, van a bizonyos ünnepek szentekhez kapcsolódó része, van a természet változásával kapcsolatos, és aztán a mesék. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, de az biztos, hogy hihetetlen komplex képet ad ez így a gyerekeknek, és érdekesen, és röviden.
Amikor óvodásokkal vagy iskolásokkal vagyok együtt, és nekik mesélek, akkor nagyon érdeklik őket a hiedelmek, és nagyon izgalmas számukra ez a fajta időutazás, amit egy történet enged. Viszont amit mondasz, hogy rövidre muszáj, hogy szabjam, ennek az az oka, hogy nagyon ritkán tudnak az alfa generációs gyerekek hosszan egy csak hallott történetre osztatlan fókuszált figyelemmel figyelni. Viszont arra mindegyik történet nagyon jó, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és akkor az, amelyik megragadja, az a kapcsolatban lehet mélyíteni még az olvasnivalót, de mégis ez a sokféleség és a sok rövid történet ad egy képet arról, hogy milyen is volt az a világ régen, amikor még tényleg locsolkodtak, amikor még tényleg festettek piros tojást, amikor még tényleg várták a fecskét, és akkor ezt hosszan folytathatnám.
Egyébként ez a várták a fecskét, ez egy fontos mondat, mert az állatvilággal, meg a növényekkel, a természettel való kapcsolat, hogy mennyire más volt, mint ma, ez nagyon érdekes. Szóval hogy ez a fecske történet szerintem nem, hogy a gyerekeknek, a felnőtteknek sincs a fejében, hogy mi kapcsolódott hozzá.
Erről a fecskéről, hogyha megengeded, mondanék egy történetet, mert nagyon érdekes volt számomra megfigyelni azt, hogy hogyan tűnnek el a fecskefészkek a házakról. És van egy szálloda, nem csinálok nekik promóciót, pedig megérdemelnék, mert elképesztően elkötelezettek a gyerekek a mesék és a természet felé, és minden évben van velük egy programom, és tavaly mesetábort vezettem a hotelben. És azzal kezdtem a gyerekeknek a tábort, hogy ha elmegyünk valahova, akkor azt meg kell nézzük, hogy jó helyen vagyunk-e. És honnan tudjuk, hogy most itt jó helyen vagyunk, és mindenféle ötletek jöttek, hogy onnan, hogy jó a kaja, onnan, hogy nagyon klassz a medence, onnan, hogy rengeteg program van, és mondtam, hogy nem, és gyertek velem, és akkor nagyon-nagyon csendben végig osontunk a szállodán, ez kb. Egy 5 perces lopakodás volt a folyosókon egy gyerek sereggel a nyomomba, és kimentünk az udvarra, és a szálloda tetején, a 4. emelet alatt végig ott voltak a fecskefészkek. És akkor mutattam nekik, hogy látjátok, minden reggel, hogyha olyan korán kell ők lennétek, mint én, és már itt lennétek a medencébe 5 órakor, akkor látnátok, hogy azzal kezdi a szálloda személyzete, hogy feltakarítja mindig a fecskefészkek alatti piszkot, de ennek ellenére az összes fecskefészket megőrzi, és mindig tele van kismadarakkal, és alig lehet máshol találni, és na innen tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Szóval a fecskés mese az így került bele, mert hogy nagyon érdekes volt azt figyelnem, hogy nem csak a gyerekek hallgatták, tehát ott szájjal a fecskékhez kapcsolódó mesét, ami a könyvben is benne van, hanem a körülöttem éppen napozó felnőttek is, és hogy mindenki számára nagyon-nagyon érdekes volt. És a madarakkal való kapcsolat, a madár kapcsolata az éggel, kapcsolata túlvilággal, kapcsolata lélekkel, az számomra teljesen egyértelmű volt, hogy meg kell, hogy jelenjen rögtön a könyvnek az elején, mert hogy az egésznek az a célja, hogy valahogyan ezek a történetek, amelyeknek a megtapasztalására, ezeknek a hagyományoknak a megtapasztalására valami kevés módja van már egy 21. századi gyereknek, hiszen ha csak a március nézzük meg, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon kevés olyan gyerek van, aki részt vett mondjuk Gergely járáson, vagy ugyancsak a tavaszi ünnepkör kapcsolódik, a tavaszi hónapokhoz kapcsolódik. Nagyon kevesen tudják, hogy miért hallgatnak el a harangok nagy csütörtökön. És az illusztrációkról biztos, hogy fogunk beszélni. A bevezető utáni illusztráció, ez a nagy csütörtöki harangoknak a meséjéhez készült, és annyira mélyen és tisztán mutatja meg egyetlenképpen azt, amit a történet is üzen, hogy bennünk kell megszületni a csendnek, egyé kell válnunk a néma haranggal, felkészülve nagy péntekre, nagy csütörtökön, és egyébként a történet pedig arról szól, hogy volt egyszer egy diák, aki nagyon szeretett volna elmenni Rómába, de nem volt rá pénze. És most csak a szüzsét mondom, a vázat mondom, nem mesélem el a mesét. Nem volt rá pénze, így aztán alig várta, hogy nagy csütörtök napja legyen, és nagy csütörtökön ő megtehesse azt, hogy a harangokkal együtt Rómába utazik, belebújt a harangba, és a harangok elrepítették őt Rómába, Rómában ébredt föl, és onnantól kezdve Rómában élte az életét, és Istennek szentelte Jézus szolgálatának saját magát. Ennél a mese sokkal-sokkal szebb, és sokkal-sokkal színesebb, hát mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el.
És a történetek, amelyek szentekről szólnak, ezeket egyrészt honnan gyűjtötted össze, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy aki nem jár hittanra, hanem etika órára jár, amivel semmi probléma nincs. De hogy ez a kultúra alapja, azért mégiscsak ismerjék ezeket a bibliai történeteket, vagy a szentekről szóló történeteket, szerintem ez nagyon fontos.
Igyekeztem ezeket az arányokat úgy megválasztani, hogy tényleg mindenki számára érdekes legyen, és akár szülőként, akár pedagógusként azt támasztom alá, amit te mondasz, hogy az európai kultúra alapja, a kereszténység, azokat válogattam ide, akikről egyszerűen illik tudni. Egy bizonyos műveltségi szint fölött és egy bizonyos kor fölött ezeknek a történeteit illik ismerni. A legendamesék, akár az állatokról, madarakról szóló legendamesék, akár a szentekről szóló legendamesék, méltatlanul elhanyagolt mesetípus. Ez ugyanúgy beletartozik a 9 nagy mesetípusba, mint a tündérmese, vagy az állatmese, vagy a novellamese, viszont akár a hétköznapi mesélésben, a szülő-gyerek kapcsolatban, akár a pedagógus-gyerek kapcsolatában, az óvodában vagy az iskolában, ez egy méltatlanul elfelejtett mesetípus, miközben számos legendamesét őriz a hagyomány. Én egyrészt a mesekatalógusból, másrészt kézirat harmadrészt megjelent mesegyűjteményekből válogattam a legendameséket. Ezek egyébként is megjelennek a Népmesekincstár sorozatban, mindig van egy fejezet, ami a miértekről és hogyanokról szól. Hát, hogy amellett, hogy nagyon érdekesek, figyelemfelkeltőek, információkat hordoznak, meggyőződésem, hogy mindegyik erősíti azt a nélkülözhetetlen tulajdonságot, ami a kérdezés bátorsága és a gondolkodás képessége. És erre óriási szüksége van ennek a generációnak, hogy nagyon sok olyan történetet kapjon, ami után folytatható a mesélés, a beszélgetés, és úgy folytatódik, de miért, de miért, de miért, de miért, és ezekkel a történetekkel ezt a korszakot is szeretném kihúzni, hogyha lehet, hogy ne csak 3 évesen legyen kíváncsi a világra, hanem ameddig él. Ezek meggyőződésem, hogy a maguk hol humoros, hol kicsit melankolikus hangulatával, de mindenképpen a világot megmutató cselekményszövésükkel ezt tartják fenn, ezt az éberséget és kíváncsiságot a gyerekben, még a felnőttben is.
Még ilyen életre tanító mesék, ezek én arra gondoltam, amikor arról van szó, hogy egy állandóan perlekedő házas pár tanácsot kér, és akkor azt mondja...
Igen,
azt a tanácsot kapják a paptól, hogy vegyenek a szájukba szentelt vizet este, és hát szépen békében lefekszenek aludni, mert nem tudnak megszólalni. Szóval hogy annyi bölcsesség van ezekben a régi mesékben.
És a legenda mesék kapcsán még az egy nagyon fontos dolog, hogy mindig igyekszem nagyon óvatos lenni a legenda mesék válogatásával, hogy nem szeretnék senkinek semmilyen érzékenységét sérteni vele. Mégis olykor megfogalmazódik olyan kritika, hogy például Szent Péter kapcsán, hogy mennyire profán módon ábrázolja a mese Szent Pétert. És ezt akár el is fogadnám, de mindig azt válaszolom erre, hogy a régi ember annyira közel érezte magához, akár Jézust, akár Szent Pétert, hogy szinte egyenrangú családtagként tekintett rá Szent Péterre különösen. Jézus volt a tanító, a mester, Szent Péter pedig a tanítvány, aki minden emberi gyarlóságot megtestesít a legenda mesékben. És hogy ez nem arról szól, hogy nem tiszteli a valamikori mesélő és a most mesét továbbadó Szent Pétert és a szenteket, hanem azt a fajta közeliséget, azt a fajta nagyon erős kapcsolatot mutatják meg ezek a történetek, amelyek még 100 évvel ezelőtt is jellemezték a mesélőket és a meséket hallgatókat.
Hát is valószínűleg így tud közel kerülni a gyerekhez, mert hogyha dagályosabb lenne, vagy távolságtartóbb, akkor ez idegen lenne neki, nem?
Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy csökkenti is a távolságot, sokkal közelebb engedi magához egy mesében, akár Jézus, akár Szent Péter, akár bármelyik szent a mesehallgató gyereket, mint mondjuk egy bibliai történetben, egy bibliai példázatban.
Ahhoz, hogy a hallgatók is áttekinthessenek mondjuk velünk egy fejezetet, most kintottam itt az őszi hónapoknál, tehát szeptembernél azt látjuk a fejezet címben, hogy Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava. Októbernél Mindszent hava, őszhó, és magvető hava, a novembernél pedig Szent András hava, őszutó, enyészet hava. Ez a gyönyörűség, az enyészet hava, vagy a földanya hava, ez hova vezet minket?
Igyekeztem egyrészt a latin megnevezést, tehát szeptember, október, november, ezt mindenki ismeri, és én igyekeztem azt is megmutatni, ahogyan akár a magyar hagyományban, akár Erdélyben nevezik ezeket a hónapokat, és ezek mindig beszélő nevek. Például a novembernél számomra nagyon fontos téma a halál, az elmúlás, és az, hogy ezt mindenféle módon elmeséljük a gyereknek, hogy ne legyen tabu. És amikor én erről beszélek, akkor hosszú ideje mindig az enyészet hava jut eszembe, mert sokkal jobban kifejezi a novembernek a sajátosságait. És úgy érzem, hogy ezeknek a hónapneveknek a használata is segít a gyereknek megérteni azt a fajta rendet és azt a fajta körforgást, ami valamikor még jelen volt a természetben. Ezt egyébként nagyon érdekes, hogy amikor néhány évvel ezelőtt elkezdtem ezt a könyvet összeállítani, és most csak egy mondatig térek ki, akkor sokkal több volt benne az időjósló mese. És gyakorlatilag azok az időjósló történetek, időjósló mondókák, időjósló szövegek, amelyek még 15 évvel ezelőtt érvényesek voltak, mára már teljesen érvényüket vesztették, és az enyészet havát is akkor tudom igazán megmutatni, amikor van köd, és van hideg, és lehullanak a falevelek, mert ez nem mindig van így. Nagyon erősen jelenik meg ezekben a hónap elnevezésekben egyébként az is, hogy éppen mit ünnepelt a régi ember abban az időszakban. Szent Mihály története, amit a szeptemberhez válogattam, az még csak egyetlen egyszer jelent meg egy mesegyűjteményben, Fedics Mihály meséiben, akkor gyűjtésként azon a nyelven, ahogy Fedics Mihály, aki egy csodálatos és legendás repertoárú magyar mesemondó volt, mesélt, és én ennek egy átdolgozását tettem ebbe a kötetbe, kicsit lerövidítettem, de gyakorlatilag az egész szöveget odaadom a gyerekeknek, mert a számvető mérlegelő Szent Mihályról valami keveset tudunk. És arról a minőségéről, aki azt mutatja meg, hogy számot kell adnunk, és azt az erőt is képviseli, aki mérlegre teszi, hogy átmehetünk-e a mennyország kapuján, vagy merre visz majd az utunk a túlvilágra. A Szent Mihály a Földön című mese, az egyik legszebb mese, amit olvastam az élet körforgásával kapcsolatban, de ugyanakkor a Szent Mihály napja kapcsán és nagyon sok jeles nap kapcsán igyekszem mindig egy másik oldalt is megmutatni, és itt például megjelenik a Szent Mihály napi vásár, ami nagyon nagy jelentőséggel bírt, és gyakorlatilag ugyanarról a napról van szó, szeptember 29-éről, és akkor ennek a két arcát két különböző történeten keresztül mutatom meg, de ez többféle ünnepnél is előfordul.
Miért került bele Mátyás királyos mese a könyvbe? Én nagyon szeretem őket.
Körülbelül ilyen 3-4 történet kapcsolódik Mátyás királyhoz. Az egészen biztos, hogy Mátyás alakjával kapcsolatban nagyon sok mese, legenda, monda jelenik meg. A lányok és a fiúk egyformán szeretik hallgatni. Mátyás alakja egy mindenki számára vonzó királykép, én azt gondolom. Mátyáshoz lehet ugyanúgy kapcsolódni, mint ahogy Szent Péterről beszéltem, hogy nagyon közelinek érzi magát mindenki, hogy de jó lenne vele találkozni. És emiatt szívesen hallgatják a történeteik. Ráadásul azt mondta róla egyszer egy kisfiú, hogy ez egy nagyon vagány és bátor király volt. Nagyon tetszik általában az, hogy átöltözik, hogy a nép közé vegyül. Szóval nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami miatt szerintem egy gyerek számára nagyon közeli lehet. És annyira népszerű volt, hogy amikor válogattam ezeket a történeteket, akkor azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig, amikor összeáll egy mesekönyv, akkor elmesélem ezeket a meséket a gyerekeknek. Amiről én úgy gondolom, hogy ez jó lehet. És sokat hosszú-hosszú éveken keresztül mesélek. És van, ami nekem nagyon tetszik, és utána bebizonyítja 3-4 gyerekcsoport, hogy ez csak nekem tetszik felnőttként. Azokat akkor nem szoktam beletenni egy kötetbe, de a Mátyás mesék azok pont olyanok voltak, ami nem is emlékszem olyan csoportra, hogy elutasítólag kezelte volna őket.
Meg talán a Mátyás meséknek a varázsa, most, hogyha én a gyerekkoromra visszagondolok, én nekem az volt az izgalmas, hogy akárki jön, bárhogy néz ki, bármit kér, érdemes jónak lenni. Hogy mindenkivel úgy viselkedjünk, ahogyan legjobban telik tőlünk.
Ez, amit mondasz, ez biztos, hogy ott van, hogy a Mátyás meséknek van egy olyan üzenet, hogy soha nem tudod, hogy ki kopogtat be hozzád. Becsüld meg magad, hozd ki magadból a lehető legjobbat, és van még egy nagyon fontos üzenete, hogy társadalmi, vagyonbéli, intelligenciabéli különbségek ellenére te lehetsz bárki, ha emberként viselkedsz, hogyha megbecsülöd magad, és ezt igazolja mindig vissza Mátyás, hogy lehetsz te szegény legény, ha igazat mondasz, akkor elveheted a burkus király lányát, lehetsz te egy nagyon egyszerű pásztorember, ha képviseled az általad fontosnak tartott értékeket bárkivel kapcsolatban, akkor majd elnyered a jutalmat, tehát ezek ott vannak ezekben a történetekben.
Beszéljünk az illusztrációkról, mert hihetetlenül gazdag ez a könyv ilyen szempontból. Gyetkó Krisztina az illusztrátora a könyvnek, az ő rajzait látjuk benne.
Én le vagyok nyugodva a képektől, nagyon nehezen találtuk meg az illusztrátort a könyvhöz. Balázs Eszter a kiadó főszerkesztője, akivel a sorozatot már most több mint 10 éve együtt álmodjuk és tervezzük, mindig többféle ajánlatot tesz, és törekszünk arra, hogy minden korosztálynak, minden könyvhöz másféle illusztráció szülessen, és ehhez a könyvhöz nagyon nehezen találtuk meg az illusztrátort, és amikor Kriszti elkezdett dolgozni, akkor láttuk, hogy ó, megvan. És amikor befejeződött a könyv, akkor én kérdeztem őt, hogy honnan tudott kapcsolatot teremteni a mesék ennyire mély üzenetével, és hogyan tudta ezt külső képben ennyire pontosan megjeleníteni, mennyit foglalkozott népi kultúrával, mit tud erről, és akkor kiderült, hogy az egyetemen összesen csak 1/2 évet, mégis valami egészen tiszta forráshoz fért hozzá saját magában, és azt gondolom, hogy hozzáférése lett a mesék segítségével valami nagy közöshöz is, amiből merített, mert ha akár a locsolkodóshoz kapcsolódó képeket nézzük, ahol a tojásból ott megszületik a lány, vagy ha megnézzük azt, ahogyan az állatokat ábrázolja, vagy Szent Istvánt a kútban, bárhová lapozok a kötetben, vagy van egy ördögünk Szent Iván napján, akitől egy picit lehet félni, de ugyanakkor meg van neki valami egészen különleges bája, és annyira komplex egységben vannak a képei Krisztinák a mesékkel, hogy ilyen típusú találkozásra én nagyon-nagyon-nagyon kevés példát látok.
A kis versikék, rigmusok, mondókák, ezek nagyon-nagyon régi időkre visznek vissza, ugye?
Igen, általában úgy szoktunk egy-egy mesefoglalkozást tartani egy téma kapcsán, hogy nem beszélünk a gyerekeknek óvodáskorban semmilyen didaktikus megközelítésben egy ünnepről, mert úgysem jegyzi meg. Viszont minden, ami egy-egy ünnephez kapcsolódik, az megjelenik mondókában, dalban, játékban és mesében. És akkor ezt úgy képzeld el, hogy azt mondjuk, hogy pünkösd, és elmeséljük a Szegény ember királysága című mesét, ami ugye egy napig tart gyakorlatilag, vagy három napig, vagy egy évig, attól függ, hogy melyik vidéken járunk, és mondunk hozzá egy mondókát, játszunk hozzá egy pünkösdi királyné választást, vagy bármilyen játékot, ami a hagyományban a pünkösdhöz kapcsolódott, és tulajdonképpen ennyi történik. Viszont biztos vagyok abban, hogyha ezt évente egyszer örömmel és élmény alapon végigjátsza az, akinek kedve van, meghallgatja a mesét, akinek kedve van, mert hogy sem a játék, sem a mese hallgatás abban a pedagógiai rendszerben, amiben én gondolkodom, nem lehet kötelező, hiszen mind a kettőnek az önkéntesség az egyik legfontosabb mérvadója, a spontaneitás és az öröm, akkor én biztos vagyok benne, hogy azért előbb-utóbb lesz fogalma arról, hogy mi történik pünköskor, és néhány fontos kulcsfogalom beépül a tudásába és a személyiségebe, és aztán majd eljön az az idő, amikor erről lehet konkrétabban és pontosabban tanulni is. És amikor szülőktől kapok most képeket, meg kapok leveleket, vagy pedagógusoktól kapok, nem régen jelent meg a könyv, egy hónapja, és szerintem ilyen 40-50 levél már most van nálam, és fotók, ahogyan használják, vagy az iskolában ezzel kezdik a napot, és akkor a gyerekek várják, hogy leteljen már március, mert akkor lehet tovább haladni. Az azt igazolja, hogy erre van egy igény, és hogy örömet jelent a felnőttnek is, meg a gyereknek is.
Kerek életfája, jeles napok mese kalendáriuma, Bajzát Mária válogatása ez a kötet, vele beszélgettünk most. A rendkívül igényes, felnőttek és gyerekek számára egyaránt érdekes kötet a Lampion könyvek kiadó gondozásában jelent meg.